Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bácsfalvi András vagyok. Ez pedig a Védelmi Vonalak, a Banki és Vállalati Kontrollfunkciók podcastje. Célom a compliance, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés, valamint a bank és üzletbiztonság aktuális trendjeinek, lehetséges jövőjének felvázolása. Meg szeretném azt is mutatni, hogy a szakma krémjéhez tartozó kollégáim nem csak vérprofi szakemberek, de színes egyéniségek is. Vendégeim minden esetben olyanok, akik a maguk szakterületén nagyot alkottak, és munkájukkal hozzájárultak a prudens vállalati működéshez, valamint a gazdaság szereplőibe vetett bizalom növekedéséhez. A mai vendégem Jeránek Tamás. Tamás 2021-től irányítja a Siemens ZRT-t, amelyhez 2012-ben csatlakozott az ipari digitalizációval foglalkozó divízió vezetőjeként. E szektor a vállalat meghatározó területévé fejlődött a szakember menedzsmentje alatt. Jeránek Tamás a Siemens-es karrierje előtt saját cégét vezette, valamint egy másik multinacionális vállalatban töltött be menedzseri posztokat. Szervusz Tamás, köszöntelek a Védelmi Vonalakban.
Köszönöm szépen, szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
Én ugyan a pénzügyi szektorból jövök, de semmi okom nincs azt gondolni, hogy egy óriási ipari vállalat kevésbé IT-driven, mint egy bank. Mit gondolsz, hogyan lehet az informatika és az ipar világát okosan és hatékonyan összeházasítani egymással?
Nagyon jó a kérdés, mert ez abszolút aktuális, hiszen az adatgyűjtés az a legfontosabb, ami ezt összekapcsolja, ez az adatok iránti igény, és akkor az adatok elemzése iránti igény az meg még rátesz egy lapát, hogy akkor olyan adatokat gyűjtsünk, amire tényleg szükségünk van. Zárójelbe teszem, érdemes minden adatot gyűjteni, ha van hova elrakni, mert ki tudja, hogy 5-10, 20, esetleg 30 év múlva nagyon hasznosak lehetnek azok az adatok. De nyilván korlátok is vannak, ez érdemes azokat gyűjtögetni, amire tényleg szükségünk van rövid távon. És azt látom, hogy ezek az adatok elkezdik izgatni az embereket, hogyha már ott van, akkor mit lehet belőle kihozni. Először kockás füzetten próbálja elemezgetni, aztán beköz az Excelbe, aztán ugye erre rákerül egy profi szoftver, ami aztán tényleg azt az IT-t, OT-t összekapcsolja, és lesz egy képünk arról, hogy mi folyik a gyártósoron, hol van a félkész termék, hol a kész termék. Mai napig hallani, hogy a gyárudvaron eltűnt valami termék, ott van egyébként, ez biztos csak, hogy tizen keresik, és már fél órája keresik, már két napja keresik, és nincs meg, miközben erre már nagyon jó megoldások vannak, és nyilván egy tulajdonos, egy profi vállalatvezető a hatékonyságot tartja legfontosabbnak, legyen az pénzügyi energia vagy humán erőforrás, ő be fog investálni, mert rájön, hogy ezen lehet nyerni.
Az ipar 4.0 már több mint 10 éve velünk van. Az ipari digitalizáció a felhő alapú és peremhálózati megoldásokat, valamint az analitikával és mesterséges intelligenciával támogatott automatizálást is tartalmazza. Milyen előnyeit, illetve milyen kockázatait látod mindennek?
Ugye mi a Siemensnél már elég előre haladottak vagyunk, és már biztos sokan hallottak a hallgatók közül is a metaverzumról, azonban az ipari metaverzumról, aminek a Siemens egy nagyon komoly támogatója, és nyilván ez magába foglalja azokat a fogalmakat, mint mesterséges intelligencia, vagy akár az 5G, vagy akár az automatizálásnak bármelyik részlete. Ad egyfajta transzparenciát, erről beszéltünk, tehát az adatokat összegyűjtjük, elemezzük, grafikont mutat, akár előrejelez valamit, ez egy óriási lehetőség, hogy ne váratlanul szembesüljünk azzal, hogy megállt a gyártósor, vagy hiányzik egy alapanyag valahonnan, hanem előrejelzéseket ad, sőt nyilván mesterséges intelligencia, vagy egyéb algoritmusokkal már előre is rendel, vagy ő maga eldönt dolgokat. Ezek óriási lehetőségek. Fenntarthatóság, ez egy nagyon divatos szó, de nem csak lufi, igenis ahhoz, hogy fenntartható legyen egy vállalat működése, ahhoz amellett, hogy az adatok transzparenciájára szükség van, nagyon sok folyamatot próbálunk ennek alárendelni, nyilván zöld energiát használni, vagy hatékonyabban bánni az erőforrásainkkal, ez mind nagyon fontos. És legyen az egy kék galléros vagy egy fehér galléros kolléga, ez a fajta technológiai fejlődés mindenhol előnyökkel jár.
És itt a kék meg a fehér galléros kollégák hozzáállásában tapasztalni bármilyen különbséget, vagy a nyitottság tekintetében nincsen különbség?
Nyilván egy picit más a hátterük, legyen ez az életkörülmény, vagy anyagi háttér, vagy ez a tudás, ami mögöttük van. Van egy határ, ahol nagyon sok az átfedés, tehát azt gondolom, hogy vannak nagyon jó, nekünk is nagyon jó kék galléros kollégáink, akik már egyetemi tudást érnek el. Nyilván nem egy olyan nagyon széles egyet, hanem egy-egy speciális területen egyetemi tudással rendelkeznek, és tök jó, hogy ők nem járták végig az egyetemet, nyilván a költségük se volt akkor a kitanítatásuk, viszont abban a témában meg specialisták, tehát fölveszik a versenyt egy egyetemi végzettségűvel. Szerintem ez is a hatékonyságnak a része, meg ők nyitottak tanulni. Nyilván fehér galérosok között is van, aki nagyon nem szeret tanulni, már pedig azt mondjuk, hogy életünk végig tanulni kéne, és kell is. Kék galérosok között meg vannak, akik nagyon, nagyon szeretnek. És hát ami a legfontosabb üzenet talán az, hogy sajnos sokunknak olyan szakmája van, ami pár év múlva, és akkor nem mondom, hogy 5-10 vagy 20 év, ami nem lesz. Uh-huh. És nagyon sok olyan szakma van, ami még nincsen és lesz, és ezekre valahogy készülni kell. A Siemens is ilyen, de tudok több céget is, aki már előre gondolkodik azon, hogy mik azok a szakmák, ahol a átképzést azt el kell kezdeni, mert meg fognak szűnni, és nyilván olyan kollégákra van szükségünk, akik hajlandók nyitottak, hogy átképezzék magunkat. De egy picit másik oldalról, mondjuk humán erőforrás oldalról nézve, és a magán oldalról, akkor sokunk van úgy vele, hogy szeretne valami más csinálni, és ezért nyitott arra, hogy tanuljon valami újat, és azt mondja, hogy most elvágja azt, amit eddig csinált, és valami újba kezd bele. Nagyon irigylem ezeket az embereket, vagy munkavállalókat. Sajnos van, akit meg a kényszer visz rá, és akkor tök jó, hogyha van egy ilyen nyitottsága, hogy már tanult valamit, vagy több szakmát ért, és akkor könnyebben talál esetleg egy váratlan helyzetbe új lehetőséget. A konklúzió mindenképpen az, hogy a tanulás az nagyon, nagyon fontos, hogy milyen gallérosak vagyunk.
Az újabb és újabb IT alapú megoldások, például az ipari IoT, sőt, ma már az AIoT környezet megjelenésével jelentősen megnövekedett a kibervédelem szerepe. Ugyanakkor az ügyfelek vagy felhasználók IT érettségének is nőnie kellene. Vannak esetleg ilyen irányú edukációs törekvéseitek? Ha igen, az ügyfelek elfogadják, megfontolják, mérlegelik ezeket a döntéseik során?
Kérdés azért izgalmas, mert egy olyan nagy cégnél, mint a Siemens, ez egy kettős. Tehát egyrészt a saját belső folyamatainkra is igaz ez a kérdés, meg a külső, tehát hogy mi olyan dolgokkal foglalkozunk, amit ugye a felhasználók tesznek magukévá, és segíteni kell nekünk, vagy támogatjuk őket, hogy ezt hogy tegyék. Tehát egy picit szétválasztanám, de a kettő összefügg, mert egyrészt a saját belső példáinkból tudunk sokat tanulni, amit át tudunk ültetni a való világba, de fordítva is, tehát amit tapasztalunk partnereknél, azt miért tudnánk a saját folyamatban. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó szerep ilyen szempontból, mert maga a téma az nagyon, nagyon kritikus, tehát a tanulmányból találtuk meg, hogy 39 másodpercenként történik egy hacker támadás a világba, tehát a kibervédelem az egy borzasztóan fontos dolog, és látjuk, hogy ma már ebből nagyon sokan nagyon komoly pénzeket tudnak a mi bőrünkön realizálni, azon túl, hogy nagyon komoly hátrányt tudnak okozni, akár egy gyárnak a leállását, akár egy hibás sorozatgyártást termékeknél, bármire lehet gondolni. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont, és ahogy szétválasztottam, a Siemens egyrészt a saját folyamataiba kritikusan figyeli ezt a témát. Körülbelül 1500 kollégánk van, aki csak a Siemensen belül, abból a 300 000-ből csak a kibervédelemmel foglalkozik. És azt figyeli, hogy tudjuk a saját folyamatainkat javítani. Nyilván néha idegesek vagyunk, hogy olyan belépése protokoll, vagy olyan azonosítási protokollt kell csinálnunk naponta többször is, amire azt gondoljuk, hogy nem, de mégis a végén ez biztos, hogy sokat segít abba, hogy nem vagyunk annyira kitéve a külső támadásoknak. Bár tavaly a Siemensnél volt egy nagy támadás, nekünk van egy elektronikus rendelési felületünk, amit megtámadtak, és...
Ilyen túlterheléses támadás?
Igen, tulajdonképpen a szolgáltatás megakasztása volt a célja ennek, és viszonylag rövid átmenet után helyreállt gyorsan a rendszer, tehát látszik, hogy jól fölkészült a... Nyilván egy olyan cégnél, aki ma már a 10 legnagyobb IT cég között van, ezért ez kritikus lenne, ha nem így történt volna, de szerencsére jól működött, vagy jól vizsgázott a rendszer, de egy csomó saját belső folyamat van, akár a kollégáink azonosítása, a levelező rendszer, a jóváhagyások, tehát nagyon-nagyon sok folyamat, és ezt mindig frissíteni, a megfelelő szinten tartani, ez nagyon nagy feladat, miközben egy csomó olyan termékünk van, ami akár az automatizálásba, akár az energiaelosztásba kikerül a piacra, és egy veszélyforrás lehet egy felhasználónak, hogy az mennyire védett, vagy nem védett, és hogy felel meg az adott cégnek az informatikai előírásainak, hogy lehet hozzáférni kívülről. Nyilván egy vállalatnál a tűzfal a kritikus pont, ami nem a Siemens portfóliója, de ha az rendben van, akkor utána már nagy valószínűséggel minden rendben van. Ha az nincs rendben, akkor nagyon támadható a mögötte lévő akár hardware, szoftver felület. Ott azért tudunk abba segíteni, legalább a mi részünk az jelezzen, vagy ne okozzon neki nagyobb problémát, egy támadás. De itt együtt kell működni a felhasználókkal, ami óriási, óriási feladat, de szerencsére vannak megoldások, tehát mind hardware, meg mind szoftver oldalon. Amire talán fölhívnám a figyelmet, hogy nem kell nagyon előre szaladni, mert már a hardvereknél sokat lehet javítani, amikor megnézünk egy szerver szobát, vagy megnézünk egy switch, tehát ahol elosztják az adatokat, hogy az milyen állapotban van, milyen minőségben, megvan-e ott a tűzfal. Sajnos sokszor egymásra épített rendszereket látunk, ahol elveszik ez a fajta lényeg, és nem figyelnek oda, hogy a sebezhetőség az megnőtt. Úgyhogy mi mindig azt szoktuk tanácsolni, hogy valaki komolyan akar ezzel foglalkozni, akkor először a meglévő rendszert kell átvilágítani. Tehát egy auditot szívesen csinálunk, ott megmutatjuk, hol vannak a gyenge pontok, azt tegyük rendbe, és utána akkor jöhet a szoftveres rész. De nagyon fontos, tehát ahhoz, hogy ma egy gyár, egy igazán fejlett gyár működni tudjon, IT biztonság nélkül elképzelhetetlen.
Azt gondolom, hogy a jó védelmi vonalas vagy kontrollfunkciós szakembernek ma már technológiailag is képzettnek kell lennie. Olyannak, aki megérti az üzleti igényt, és persze mivel jól ismeri a jogszabály és nemzetközi kereteket, jó tanácsot tud adni, amivel segíti a vállalat üzletileg sikeres, biztonságos és prudens működését. Hogy látod az üzlet és a kontrollfunkciók együttműködését? Gondolok itt elsősorban a korábban már említett digitalizációra, mesterséges intelligencia használatra, vagy bármilyen egyéb az utóbbi évek krízise során megjelenő új üzleti lehetőségre?
Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert egy vállalat hatékony működése ezek nélkül a dolgok nélkül elég elengedhetetlen. Bár ugye tudjuk, hogy a változás az örök, mégis azt látjuk, hogy saját magunk, hogy a kollégáink nem nagyon szeretik, és akkor megszokott folyamatokba hisz, és azt szeretnénk életünk végéig, vagy örökké művelni, és itt van a controllingnak, vagy a controllernek a nagyon nagy szerepe. Egyrészt, hogy a már bevezetett folyamatokat visszanézni, lecsekkolni, újra gondolni. Én merem állítani, hogy nem vagyunk ebbe annyira erősek, vagy annyira jók, mert ez mindig nehezünkre esik egy eldöntött, bevezetett dolgot valahogy elemezni, visszatérni, megnézni, hogy az jó volt, inkább megyünk előre és újakat kitalálunk. Szerintem nagy általánosságban el lehet mondani, hogy ebben még a vállalatok tudnának fejlődni, egy kicsit erősebb kontroll a már meglévő bevezetett folyamat. Tényleg úgy működik? Tényleg az lett az eredmény, amit szeret. Tehát az nem baj, hogyha nem úgy működik, csak szerintem az a baj, hogyha ezt nem ismerjük be, vagy nem ismerjük föl, hiszen ezt tudjuk, hogy aki nem dönt, az hibázik a legkevesebbet, de az egy gyenge tulajdonság. Tehát azt gondolom, hogy itt a kontrollereknek nagyon nagy szerepe van. Ugye már csak azért is, mert egyre több mindent digitalizálunk, tehát már nem emberek, hanem folyamatok azok, amik egy-egy folyamatot leképeznek, nagyon bonyolult folyamatok sokszor, nehezen átláthatóak. Sokszor, amikor fejlesztettük vagy építettük azt a folyamatot, egy-egy részének volt felelőse, és akkor azt, hogy összeraktuk, és igazán egy felelős az egésznek nem annyira van. Ezt talán egy kontroller tudja legjobban átnézni, hogy a bemenet meg a kimenet az tényleg úgy aránylik egymáshoz, ahogy szeretnénk. Szerintem ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy az embereknek is, mert még azért sokáig emberek fogják végezni a folyamatokat, kell a visszajelzés, hogy igen, ezt te jól csinálod, rosszul csinálod, és én, mint vezető, sokszor találkozom azzal, hogy nekem nincs meg a teljes képem egy tevékenységről, vagy egy kollégának, nekem kellenek segítségek, és azok a KPI-ok, azok mondjuk ott a kontrollereknél vannak, hogy igen, ugye az üzleti számoknál viszonylag egyszerű bevétel, kiadás, nem tudom, nyeresség, ez viszonylag, de anélkül nem tudjuk elképzelni, tehát látszik, hogy szükség van ezekre az adatokra. Ugyanúgy az embereknél is, transzparensen szeretnénk őket értékelni, objektív véleményt mondani róluk, akkor az nagyon fontos, hogy legyenek olyan segítségek, KPI-ok, amik ezt transzparensen megmutatják. Azt gondolom, ez mindenképpen nagyon fontos és szükséges a controlling. Hát egy pénzügyi cégnél meg még inkább, tehát talán a Siemens egy elég bonyolult vállalat, azáltal nem egy pénzügyi szolgáltató, de egy pénzügyi szolgáltatónál is a sok számnak a kiértékelése, elemzése, oda-vissza bemutatása az egy nagyon fontos feltétel. A Siemensnél meg talán ennek a másik oldala az érdekes, hogy nagyon bonyolult a működés azáltal, hogy mi hardverekkel, szoftverekkel is foglalkozunk, gyártás is van, értékesítés van, projektezés is van, és amit az iskolában tanultunk bármikor, azok az alapelvek működnek, csak hogy ezt tényleg leellenőrizzük, kontrolláljuk, ott már van teendő bőven, azt gondolom.
Igen, szerintem az az egyik kulcs ezzel kapcsolatban, hogy az emberek nem különösebben szeretik, hogyha keretek közé vannak szorítva, pláne ha az az élményük, hogy miközben versenyt kell futniuk, valami fékezi őket, egy fék van működtetve. De hogy ezek a funkciók, ezek nem fékek. Én mindig ez autós hasonlatomat szoktam mondani, hogy az autón, ha az üzlet a gázpedál, akkor a compliance, vagy a control funkciók, vagy a controlling, az nem a fék inkább, hanem a tempomat, ami abban segít, hogy azzal a maximális sebességgel menj, amivel még nem ütöd meg a bokádat, ami még fenntartható, amivel még nem kerülsz bármilyen kellemetlen szituációba, akár mondjuk egy bírságra gondolok, vagy rossz reputációra gondolok. Tehát, hogy ezeknek a területeknek is nagyon jó volt hallani, amit mondtál, a békés együttérése tényleg kritikus fontosságú, mert amennyire a kontrollfunkció nem tudna létezni se, ha nem lenne a core business, hiszen ha nincs mit kontrollálni, akkor éppen ilyen halnak a kontrollfunkciósok, de fordítva is az üzletnek folyamatos segítséget, támogatást tud nyújtani.
Igen, abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, és nem kell ez kontrollernek lenni, vagy kontrollerről beszélni, mert akár egy vezetőnek is, vagy akár bármelyik, ugye a Matrix rendszerben működünk, mindenkinek fontos, hogy csekkolja, amit eldöntöttünk, vagy ami fele szeretné menni, ez tényleg úgy működik? Abszolút. Mert különben hogyan tudnánk finomhangolni, módosítani?
Hát igen, beszűkülünk a saját dolgaink, nem ismerünk minden aspektust.
És ugye a digitalizációban annyi információ megvan alapból, tehát hogyha ezeket az eszközöket jól tudjuk segítségül hívni, és elfogadjuk azt, hogy nem mi vagyunk a mindenhatók, és mindenről szubjektív módon érzésre döntünk, mert van, amikor ez jól működik, el kell ismerni, de valamikor viszont másképp nem megy, hogy ott vannak az információk, és azokat kell olvasni, azokat kell értelmezni. Ez lehet egy tényleg egy szoftver, ami kontroller funkciót lát el, de nekem mindig is fontos volt a visszajelzés, hogy hova megyünk, azt tudom, de hogy hol tartunk, és esetleg mibe kéne ott egy picit javítani, módosítani, valamit nem vettünk észre, és az akár lehet egy nagyon komoly üzleti lehetőség is, nem csak egy hiba lehetőség, azt ezekből az adatokból, információkból lehet megtudni.
Hadd evezzek egy picit a számomra leginkább hazai vizekre, a compliance területére. A compliance egyik alapvetése, hogy a megfelelő tone from the top, vagyis a felső vezetői példamutatás elengedhetetlenül szükséges az egészséges szervezeti kultúrához. Mit gondolsz erről? Mit tartasz egy jó vezető legfontosabb tulajdonságának? És szerintem legalább ennyire fontos, hogy milyen ne legyen semmiképp se a vezető.
Ugye itt a felvétel előtt már beszélgetünk pár szót felkészülésként, és az hangzott el, hogy egy jó vezetőnél ma már a compliance is egy annyira fontos rész az eszköztárnak, mint az, hogy HR-es is, vagy IT-s is, vagy kicsit jogász is, meg sales-es is, bocsánat, kereskedő is, meg projektes is, hogy szerencsére a compliance már beívódott annyira, főleg egy nagy cégnél, főleg egy német cégnél, főleg egy olyan cégnél, aki megégette magát, mint a Siemens korábban, és ebbe azért beismerve a hibáját úttörő tudott lenni, hogy erre figyelni kell, erre áldozni kell. És az utolsó kollégáig, aki szintén ugyanolyan fontos, mint a vállalatvezető, vagy fordítva, compliance tréningen kell részt vennie megfelelő rendszerességgel, ahol bármennyire is furcsa, de olyan példákon megyünk át, amiről azt gondoljuk, hogy ez biztos velünk, ez meg nem történt, ezt mi tudjuk, nem? De sajnos az élet mindig beigazolja, hogy azért megtörténnek, és vannak szándékos esetek, amikor a kolléga keresi a bajt, úgymond, viszont meg vannak olyan nem szándékos esetek is, amikor bele lehet csúszni egy olyan hibába, amiről akár naivitással, akár szakmai alulinformáltsággal, vagy bármilyen oknál, vagy egy figyelmetlenséggel komolyan megütheti magát a cég, és elsősorban itt a cégről beszélek, mert nyilván az emberek hibázhatnak, de a cégnek kutya kötelessége mindent tenni, hogy ezeket a dolgokat elkerülje. Nagyon fontos az, hogy nálunk is van fluktuáció, fejlődés is van, bővül a szervezet, jönnek új emberek, jönnek mindenféle irányból emberek, van, akinek megvan ez irányú tapasztalata, van, aki soha nem hallott róla, tehát ezt is el kell ismerni. Van, aki olyan világból jön, ahol ez normális volt, hogy nem minden compliant, és ezekről beszélni kell. Nekünk, mint vállalatvezetőknek nagyon kell figyelni arra, hogy hol vannak a kritikus kockázatok. Tehát amikor mondjuk nagyon sok a projektünk, mert most olyan időszakunk van, akkor nyilván jobban odafigyelünk rá, hogy a projektesek képbe legyenek, tisztában legyenek, akár a beszerzésnél, akár az alvállalkoztatásnál, akár a megrendelőnél való tárgyalásnál, hogy ilyen problémával esünk, vagy ha valami olyan félreérthető helyzet van, akkor arról rögtön tudjon a jogi vagy a compliance csapatunk, hogy tudjon segíteni. Tehát itt inkább a megelőzés a lényeg. Nyilván én tudok úgy viselkedni, hogy a compliance zászló a kezemben van, de nem ez a cél, mert ahhoz túl keveset látnak az emberek. Inkább az a cél, hogy amikor megnyilvánulok, vagy megnyilvánulnak a vezetők, akkor szóba kerüljön a compliance, még akkor is, hogyha nincs semmilyen eset, vagy semmilyen konkrétum, de pont azért, mert a megelőzés a legfontosabb, sajnos, ha megtörténik a baj, az előbb-utóbb kiderül, tehát az már akkor nagyon fog fájni, és nyilván nagy a tét, tehát még egyszer mondom, főleg a vállalat hírneve, esetleg versenyekből való kizárás, esetleg bármi olyan helyzet, akár anyagi következmény, ami nagyon súlyos lehet. Ezért fontos az, hogy folyamatosan beszéljünk, tehát ahogy mondtam, IT-s is vagyok, HR-es is vagyok, compliance-es is vagyok, és amikor van egy munkatársi fórum, vagy van egy valamilyen megbeszélés, akkor a compliance témának kutya kötelessége ott lenni a listán. Nem kell órákat beszélni, de egy-egy mondatot mondani róla. És ugye itt nem csak a compliance-ről van szó, hanem egyre fontosabb új elemként megjelenik nálunk az etika. Tehát az a fajta nyitottság, az a fajta elfogadás, az a fajta együttműködés, ami nem volt mindig igaz, de a mostani társadalmak, vagy azt mondjuk a világ, és főleg az a világ, ahol a Siemens is tartózkodik, nagyon fontos, hogy ezekbe a témákba is nagyon nyitott, transzparens legyen, és őszintén beszéljünk róla. Nyilván nem könnyű, mert az a fajta mikrokörnyezet, ami körülvesz minket, az sokba befolyásolja, meg ahonnan jövünk, és nagyon nem könnyű egy olyan vállalatnál, aki a világ összes országában szinte 300 ezer fővel ott van, és mindenféle vallású, nemzetiségű munkavállalóval van dolga, az hogy fogja ezt az egészet össze, és vannak belső konfliktusok, az látszik. Ezeket részben adaptálni kell, már nem a konfliktusokat, hanem az irányokat az adott országbani kultúrára, szokásokra, de kell lenni egy vállalati entitásnak is, ami mutatja, hogy egy nagy vállalat, mint a Siemens, hogy gondolkozik ezekről a kérdésekről. Úgyhogy a compliance nagyon fontos, már csak azért is, mert az ördög soha nem alszik. Tehát ezt pontosan tudjuk, de azt gondolom, hogyha a hosszú távon szeretnénk fennmaradni, és a Siemens már pedig erről híres, mert már 175 éves a világban, 135 Magyarországon, akkor ez egy elengedhetetlen követelmény, hogy hosszú távú gondolkodásnak része legyen a compliance.
És ez nagyon jó volt szintén hallani tőled, hogy ezt egy vezető ilyen tisztán látja, hogy ez egy preventív funkció, tehát a megelőzés a fontos. Nyilván, ha valami baj történt, akkor az ember utólag kivizsgálja, arra van persze a belső ellenőrzéstől kezdve még számos funkció, akár a compliance is vizsgálhatja, de hogy ez egy preventív funkció, és az a környezet, meg az a szemlélet, amit itt most elmondtál, ez tud a legerősebb védőfal lenni, hogy lehetőség szerint meg se történjen. Vagy ha egyáltalán csak a látszata van, említetted a látszatát is, hogy akkor szólni kell. Akkor szólni kell, mert a mindennemű korrupciónak a legeslegnagyobb ellensége a transzparencia. Tehát úgy nagyon nehéz korruptnak lenni, ha mindenki tud róla, mert előbb-utóbb valakit zavarni fog.
Ami nagyon, nagyon érdekes, hogy sokszor a kollégák nem gondolják, hogy az egy kritikus helyzet, és sokszor szoktunk ezzel érvelni, hogy legalább a magad érdekében. Az egy dolog, pontosan, hogy a vállalat, nem? Nyilván ezt óvatosan fogalmazom meg, de hogy a magad érdekében, mert ezek a vállalatok, mint a Siemens, elsősorban előveszik azt a munkavállalót, aki hibázott, és sajnos valószínűleg a rosszabbik opcióval fog az egészből kijönni. A vállalat majd valahogy kezeli, de túl fogja élni. Tehát nagyon fontos az is, és őszintén előfordul sokszor a naivitás, tehát hogy jót akarok, hogy egy magán e-mail címről küldöm ki az ajánlatot, mert éppen nem tudom, nem jó a szerver, vagy valami olyan indok van mögött, ami abban a pillanatban lehet, hogy igaz, de lehet, hogy fél óra múlva már nem biztos, hogy helytálló, és erről elfelejtek szólni, vagy nem szólok, és tényleg jó hiszeműség van benne, és nem történik semmi, csak elkezdődhet egy olyan vizsgálat, ami idegtépő, ami stresszt fog okozni. És ezért is fontos az, hogy folyamatosan beszéljünk, és tartunk projektmeetingek után olyan lesson learn szekciókat, ahol megbeszéljük ezeket a részleteket, és nyilván ott előkerül, mert a jogász compliance-es kollégáink azért sok mindent láttak, hallottak, ők ráadásul ugye a régióban is más országokat is látnak. Egyébként a Siemens életében Magyarország az inkább egy nagyon jó oldalon álló vállalat, a környezetünkben azért több probléma van compliance témában. Tehát ők látnak olyan példákat, amiket el tudnak mondani, és egyébként a kollégáink ebből tanulnak a legtöbbet, hogy ilyen is van, ez is előfordulhat, és talán akkor így nem fognak minket csőbe húzni, már előtte tudjuk, hogy ezt nem úgy kéne, nem szabad, vagy előtte megkérdezzük a compliance-es, hogy te ezt hogy csinálnád. Van ennek egy másik oldala is, néha átesünk a túloldalára, és ugye ez például most a munkaerő témája, talán a hallgatókat is érdekli, hogy ugye most már inkább vadásszuk a munkavállalókat, mint hogy ők jelentkeznének nyitott pozíciókra, és sajnos előfordul, hogy még nem is versenytársak, alvállalkozó, fővállalkozó közötti viszonyba is belekerül az, hogy a munkavállaló átmegy egyiktől a másikra, és hogyha most ott vadásszuk őket, vagy leülünk vele beszélgetni, vagy ő jön hozzánk, akkor ott hol a határ? Tehát, hogy, és azt gondolom, hogy két cég között, aki szerződéses viszonyban áll, tehát alvállalkozó az egyik a másiknak, ott szerintem ez nem compliance kérdés, ezt meg lehet beszélni, hogy most esetleg kárt okozunk a másiknak, ha a legjobb emberét elhozzuk, vagy esetleg ő át akar menni, akkor azt hogy tegyük? Nyilván a törvényt betartva, szerintem itt van egy nagyon érdekes vonal, és nem vagyok ennek a témának nagy szakértője, bár beszéltem compliance-es jogászokkal, hogy ez még nem az az eset, amikor egymást föl kéne jelenteni. Viszont előfordulhat olyan helyzet, amikor versenytársak vadásszák egymás munkavállalóit, akár fejvadászon keresztül, azt gondolom, ott nincs mit beszélni, mert szabad munkavállalási helyzet van. Viszont amikor üzleti partnerek a cégek, akkor azt gondolom, hogy van egy rés, ahol erről kell és lehet beszélgetni. És sokszor visszahallom azt, hogy nagy nemzetközi cég is rögtön azt mondják, hogy ez compliance téma, ezt nem is akarja hallani, ne is beszéljünk róla, ami szerintem nem helyes, mert hosszú távon nem ez fog segíteni a két céget.
Meg a compliance egy picit olyanná is tudhat válni, hogy ilyen, nem azt hitok szó a jó, hanem hogy valahogy ilyen tabusító szó, hogy jújjújjújjújjújjúj. Nem, speak up, meg kell beszélni, transzparencia, kellő szakmaiság, végig gondolás, tehát hogy abszolút egyetértek veled, hogy ezek a helyzetek kezelhetőek, és a legkönnyebb, a komplexnek, vagy ilyen shakinek tűnő szitukra gyorsan rájutni, hogy jó, ez egy compliance, és akkor eltávolítani magunktól.
Ugye ez az is vicces, vagy érdekes téma, mert szinte minden nagyobb vállalatnál most már egy compliance officer van. És amikor az egyik compliance-es azt mondja, hogy hát erről a témáról nem lehet beszélgetni, az olyan furcsa.
Hát hogy ne?
Azért van compliance,
hogy beszélgessünk
mindenről. Nyilván ne a műszakiak, meg nem tudom, a HRS beszélgessen, vagy akkor legyen ott egy jogász, vagy egy compliance-es mellette, de hogy pont ezért hozták létre ezeket a funkciókat a cégek, hogy beszéljenek, és néha egy furcsa látni, hogy elhatárolódnak, márpedig sajnos ezért hozták létre, meg vannak ilyen helyzetek, és ha előre beszélünk róla, akkor nagy valószínűséggel meg tudunk olyan részleteket beszélni, amit majd mondjuk nem a bíróságon, vagy nem tudom én hol kell tisztázni.
Abszolút. Volt egy híres politikusunk, a Torgyán József, talán te még emlékezhetsz rá, nagy aranyköpései voltak, amiket jelentős részben nem nem lehet ide idézni, de volt egy olyan, hogy ügyvédet perrel, és aztán folytatta, hogy kit mivel nem lehet megijeszteni. Hát én azt gondolom, hogy ügyvédet perrel, compliance-est meg konfliktussal nem szabadna megijeszteni. Arra van ez a funkció, hogy ezek a konfliktusok megfelelő transzparencia mellett szakmaian legyenek
kezelnek. Azt a megjegyzést megengeded, hogy ugye nagyon fontos, hogy a szerep az, hogy ezeket a témákat ugye az asztalon tartsuk, tehát hogy
abszolút.
Ezek kockázatok lesz.
És ne a szőnyeg alá sötörjük.
És amikor folyosón megyünk, vagy olyan üzleti tárgyalás van, vagy beszámoló, akkor ez is azért szóba kerüljön. Nyilván ez tudatosan kell, mert alapból általában egyik kolléga se jön compliance-es témára, nem jön, de inkább előre mutatóan fölhívni a figyelmet, hogy ugye ezt megnézted, ugye a vállalati szabály szerint három ajánlatot kértél, vagy ha esetleg valamiféle speciális ok miatt csak egy ajánlat van, akkor az ugye le lehet dokumentálva, compliance-es ott van. Azért, hogy utólag ne kelljen, nyilván nem azért, hogy most találjunk valami hibát, hanem hogy utólag ne kelljen. És ami nagyon fontos, és ebben látom, hogy ez nem egy egyszerű dolog, hogy a kollégák viszont jelentkezzenek. Tehát ha olyan eset van, és ez lehet etikai kérdés, és lehet bármilyen kérdés, lehet akár egy szexuális kérdés is, hogy merjenek jelentkezni, és meglegyenek azok a források. Azért tudjuk, Magyarországon az anonimitás az jobban preferált egy-egy helyzetben, mint hogy föltegyük a kezünket, és névvel, címmel ellátva jelentkezünk, de ezt tudva, ezért kell arra biztatni őket, hogy mondjuk a compliance officer az egy megfelelő lehetőség, nem kell a vezetőhöz menni, nem kell e-mailt írni, meg telefonálni, hanem akkor menjen oda, és a compliance officer viselkedjen úgy, hogy aki ezeket az információkat megfelelően tudja kezelni, bizalmasan tudja kezelni. Ha ezt meg tudjuk mutatni, akkor azt gondolom, már sokat tettünk, függetlenül attól, hogy most hány bejelentés van, vagy hogy hány nincsen.
Végezetül engedj meg kérlek egy személyesebb hangvételű kérdést. Régi meggyőződésem, hogy az épp testben, épp lélek szólásmondás jóval több, mint csak egy klisé, hogy a fizikai és az üzleti aktivitás között erős korreláció van. Mit jelent neked a sport? És van-e valami, amit a sportvilágából hozva hasznosítani tudsz az üzleti életben?
Lehet, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy kellenek azok a dolgok, amik kikapcsolnak, és szívemhez szóló a sport kérdése, de nagyon fontos az, hogy kikapcsoljon, és nyilván ez életkor függő, és én nagyon szerencsés vagyok, mert amióta az eszemet tudom, hogy folyamatosan sportoltam, én kosárlabdáztam, pont a Tungsramba kezdtem, és ugye ott Újpest környékét nagyon jól ismerem, mert akár a Tábor utcai edzőtábor, vagy a Váci út, tehát hogy ezeket jól ismerem. De nagyon fontos volt szerintem az, hogy csapatsport, nyilván ez nem kizáró, de szerintem az fontos, hogy csapatsport, mert ez a vezetői kvalitás képességekhez sokat hozzátesz, ha valaki csapatsporthoz jön, nem kizáró, még egyszer mondom, tehát nehogy félreértse bárki is, ez sokat segít. Nyilván ott már lehet olyan kvalitásokat mutogatni, amik később egy cégnél is jó. Ugye nekem nagyon fontos volt az a fajta ellenféllel való fizikai, meg ugyanakkor stratégiai elemeket is tartalmazó mozgás, meg játék, ami engem igazán megdolgoztatott. És nyilván ezt nem lehet örökké csinálni, mert azért fizikailag már érzi az ember egy bizonyos kor után, főleg ha komolyabban csinálta a fiatalabban, hogy azért vannak korlátok. És szerintem itt jön az, hogy a sportnak az a szeretete legyen meg, hogy valamiféle mozgás is, ez lehet gyaloglás is. Ami még ennél fontosabb, hogy a rendszeresség, tehát hogy meglegyen, és akkor talán a harmadik szempont, amit mondani, hogy kikapcsoljon. Tehát sajnos az a okostelefon világ, vagy ez a mindenféle kütyű világ eljutott oda, hogy már elmegyünk sportra, akkor is visszük magunkkal. És ha már mondjuk többen vagyunk csapatban, akkor is a padon ott csörög, akkor odaszaladok. Tehát ez borzasztó látni, hogy látok futókat, akik megállnak futás közben. Én azt tanácsom, hogy valami olyan sportot, ahol nem lehet bevinni a telefon, tehát mondjuk ez lehet, hogy az a víz és a környéke. De szerintem a fizikai mozgásnál sokkal fontosabb, főleg az utóbbi pár évben az, hogy mentálisan is lehessen. Tehát amikor úgy ki tudsz kapcsolni, hogy biztos, hogy nem zavar meg semmi, és egyébként én ezt szeretem is, hogy közben céges dolgokon gondolkozni, mert akkor végig tudok gondolatokat vinni, de akár ha csak a semmin gondolkodik, vagy éppen nem tudom, gyerekkori élmények, vagy éppen valami más, de nem zavarja meg semmit. De szerintem ez aranyat ér ma, ha valaki ezt meg tudja csinálni, hogy annyira annak a pillanatnak élni, és én szeretek például gokártozni is, ami tudom, hogy nem úgy sport, de ott annyira lefogja a koncentrációt, hogy annyira kikapcsol az ember, hogy az szintén nagyon sokat ér. Nyilván van egy kicsit veszélyesebb sport, ahol a kicsit izgulni is kell. Én például azt is nagyon szeretem, amikor a kisebbik fiam focizik, és csak az ő meccsét nézni, és szülőként szurkolni. El nem tudom képzelni, hogy itt sztárfocisták szülei mit érhetnek át, de az is nagyon jó kikapcsol, hogyha nyilván átadod magad annak az érzésnek, hogy nem a bírót akarod, meg az edzőt, meg hogy miért csere, vagy miért nem, hanem hogy a gyereknek szurkolni, de ez sokféle sportnál jól tud működni. De ugyanakkor nagyon fontos, hogy az a háromszög, ami egyrészt van a vállalat, van a család, meg van az én magam. Ez a háromszög, ez mondjuk egy síkba legyen, tehát úgy tudom elképzelni, hogy nehéz most megmutatni a hallgatóknak, de hogy síkba legyen, és egyik szög se csúszol lejjebb, vagy a másik följebb úgy a térbe, hanem ez úgy próbáljuk egy síkba tartani, az a legideálisabb, ez nem mindig sikerül, de ugye sokaknál sajnos mondjuk a vállalati rész az nagyon elhúzza ezt az egészet, nem marad a családra, és akkor ebből lesz probléma. Ezt együtt tudja az ember tartani, nyilván ebben a sport sokat tud segíteni, és szoktam mondani, hogy a technológiai cégként, ugye ez egy nagyon komoly technológiai újítás, hogy ma már olyan biciklik is vannak, ami rásegítéssel, ugye ilyen fél elektromos, bár elektromosnak hívjuk, de kell tekerni, de tud segíteni, és olyan emberek tudnak fölülni a biciklire, aki vagy soha nem biciklizett, vagy a testsúlya miatt, vagy a mozgása miatt, el tud menni egy olyan terepen is, akár egy hegyes, dombos terepre is, amire soha nem gondolt. Szerintem ez egy fantasztikus lehetőség, és egy csomó ilyen van, csak nyilván akarni kell, meg valahogy a rendszerességet kell bevinni, mert egyszer-egyszer elmegyünk, az nem segít. De. Úgyhogy ez a sport mindenképpen a szívemhez szóló kérdés, hogy lehet úgy hatékonyan élni mi naponta, hogy fizikailag is, fejbe is rendben legyen, miközben a mai világban, ami körülöttünk megy, az nagyon nem normális. Gondoltuk pár éve, most meg sajnos ez a normális. Hát tehát, hogy akár egy vezetőként, ugye mi még úgy tanultuk a suliba, hogy tervezünk, ugye hallottunk 5 éves tervekről, hát én azért már jót mosolyogok, mert már negyedéves terveket is folyamatosan felülírunk, ugye most már a rolling forecast, a bevett büdzse tervezés tulajdonképpen, nem akarunk messzebbre nézni, csak folyamatosan szeretnénk, és gyorsan beavatkozni, meg módosítani. Nagyon sok az impulzus, tehát erre föl kell készülni fizikailag is, de én inkább azt a mentális részt emelném ki, hogy nem kell lefáradni egy sportoláshoz, hogy valaki jó legyen, hanem inkább kikapcsoljon, és ez sokkal fontosabb.
Tamás, nagyon szépen köszönöm.
Szívesen üdvözlöm a hallgatókat.
Ez volt tehát már a Védelmi Vonalak, a Kontrollfunkciók podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel rá Spotify-on vagy Apple Podcaston, hogy a következő epizódról sem maradj le. Ha további érdekességekre, információkra vágysz, csatlakozz a LinkedIn-en a Védelmi Vonalak csoporthoz, cseréljünk tapasztalatot, beszélgessünk. Ha pedig e-mail formájában osztanád meg véleményed, kritikád, azt is megteheted, ha írsz a védelmivonalakukac@gmail.com e-mail címre. Köszönöm a figyelmet, Bácsfalvi András voltam. A következő találkozásunkig ne feledd, aki arról akar meggyőzni, hogy a biztonság növelése csak is az üzlet rovására történhet, az jó esélye végül mindkettőtől megfoszt majd.